és a gyakorlatban is, a konzultáció egyik legnagyobb hát hiányossága az, hogy sokszor nincsen meg az építő párbeszéd a felek között, és egy jó hiszemű megállapodásra törekvés. Tehát például az amerikai jog ezt azzal támogatja, hogy előírja azt, hogy hogy a munkáltatói oldalon érdemben kell válaszolni a szakszervezeti álláspontra, és amikor meghozta a munkáltató a döntést, vagy a munkáltatói pozícióban lévő szervezet, akkor írásban kell indokait adni. Tehát nem lehet a szakszervezet véleménye mellett csak úgy egyszerűen elmenni.
Bocsánat, egy fél percünk maradt, és még szeretném akkor gyorsan megadni Fejér Józsefnek a szót, hogy ön mit emelne ki, mi az, amit támogathatónak tartana átvenni a nemzetközi gyakorlatból.
Hát mindenek előtt azt, amiről már beszéltünk, a konzultációnak, illetve az együttműködésnek a komoly megvalósítása, mert nem azt mondom, hogy Magyarországon komolytalan, de bizonyos számos kérdésben igazából csak tárgyalunk, anélkül, hogy tudnánk, hogy mi lehet ennek az adott problémának a megoldási lehetősége. Nagyon fontos annak hangsúlyozása, hogy érdemi válaszokat. Mert az, hogy nehéz az élet, sok a munka, kevés a pénz, elnézést kérek a kicsit talán közhelyszerű megjegyzésekért, ezeket tudjuk. Ami számunkra egy nagyon-nagyon lényeges tapasztalat, hogy a problémákat a megoldás szándékával kell a tárgyalóasztalra tenni, és nincs olyan probléma, amit közös akarattal ne tudnánk megoldani. Számomra ez a tanulmány ezt az igazságot erősíti.
Köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt.
Köszönjük.
Én is köszönöm szépen.
Az elmúlt percekben Nacsa Beátát, az ELTE adjunktusát és Fejér Józsefet, a Magyar Köztisztviselők és Közalkalmazottak Szakszervezetének főtitkárát hallották.
Szolidaritás.hu, a Klubrádió érdekvédelmi műsora.
Klubrádió. Tények,
vélemények. Közlekedési hírek.
A fővárosban a közlekedés feltételei jók ugyan, de azért azt nem lehet figyelmen kívül hagyni, hogy az Üllői útról befelé jönnek, akkor a József körútra kanyarodva azért torlódásra bukkanhatnak a Blaha Lujza tér előtt, és mivel ott a lámpáknál nagyon sok autót megfog a piros fényjelzés, ezért a továbbiakban az Erzsébet körúton is kicsit lassabban halad a forgalom, mint ahogy az elvárható lenne. Az Erzsébet hídról, hogyha Budáról jönnek Pest felé, akkor számítsanak arra, hogy a folytatásban, ahogy lejönnek a hídról a Kossuth-Lajos utcában, szintén torlódik a forgalom, és hogyha az Asztóriáról a Múzeum körutat választják, akkor is lassulásba ütköznek, egészen a Kálvin térig tartott az araszolás, mert a Múzeum körút befogadó képessége sokat romlott az útfelújítások miatt. A 2-es főúton Dunakeszi és Vácz térségében a 16-os és 36-os kilométer között félpályás a lezárás, burkolatot tisztítanak, az 1-es főúton Győrben pedig a 126-os kilométernél a Szent István úton a Városháza tér felújítása miatt zártak le egy sávot.
Következnek a Klubrádió hírei.
3:45, jó napot kívánok, Debreceni Zsuzsa vagyok. Határozatlan időre felfüggeszti az MKB bankat deviza alapú hiteligénylések befogadását, hogy az ügyfeleket ne tegye ki az árfolyam kockázatnak. A döntés nem érinti a már befogadott hitelkérelmeket, és forint hiteleket továbbra is nyújtanak. A Budapest Bank változatlanul folytatja a deviza alapú hitelezést mind a lakosság, mind a kis és közepes vállalkozások számára. A Raiffeisen a vállalatoknál egyedi elbírálást alkalmaz. Visszavonja a kormány a jövő évi adótörvény és költségvetési javaslatot. Új adótörvény javaslat nem készül. Ez azt jelenti, hogy a jelenlegi szabályok maradnak érvényben, mondta el Szili Katalin házelnök a házbizottság ülése után. A módosított költségvetést várhatóan pénteken nyújtják be. Kóka János, az SZDSZ frakció vezetője, elfogadhatatlannak nevezte a kormány terveit. A liberális politikus szerint nem lehet az adócsökkentésről lemondani, és meg kell alkotni a plafontörvényt is. Szombatra hívja össze a nemzeti csúcsot Gyurcsány Ferenc miniszterelnök. A kormányfő a parlamentben beszélt ma az október 18-i találkozó fontosságáról. Navracsics Tibor, a Fidesz frakció vezetője, továbbra is adócsökkentést szorgalmazott a napi rend előtti felszólalásában, és arra hívta fel a kormányfő figyelmét, hogy ne a blogjába írjon, hanem cselekedjen. Az államfő megfontolásra visszaküldte az országgyűlésnek a kitüntetésekről szóló törvényt. valamint a Kossuth díjról és Széchenyi díjról szóló törvény módosítását. A köztársasági elnök azt hiányolja, hogy a módosítások nem teszik lehetővé, hogy a díjazott döntsön arról, akarja-e, hogy kitüntessék. Visszaküldte az Országos Érdekegyeztető Tanácsról szóló törvényt az Alkotmánybíróság. A testület szerint csak az alaptörvényben felsorolt szervek alkothatnak jogszabályokat, így alkotmányellenes az a két 2006 végén elfogadott, de ki nem hirdetett törvény, amely egyetértési jogot adott az Országos Érdekegyeztető Tanácsnak és a szakszervezeteknek. A döntéshez négy bíró külön véleményt csatolt. A törvények előzetes vizsgálatát Sólyom László kérte, és miután alkotmányellenes, visszaküldi a törvényeket az országgyűlésnek. Tovább csökken az üzemanyagok ára szerdától, a 95-ös benzin 8, a gázolaj 5 forinttal lesz olcsóbb. Az egyes kutak árai között természetesen továbbra is 10-15 forintos különbség lehet. Végül röviden az időjárásról, folytatódik a kellemes őszi idő. Délután 21 fok is lehet, ahol megmaradt a köd, ott alig lesz 16-17 fok, esőre nem kell számítani. A következő napokban is hasonló kellemes időre számíthatunk. Hírek legközelebb 4 órakor.
Klubrádió. Tények, vélemények. Megbeszéljük.
Bolgár György és a Hallgatók műsora minden hétköznap 4 órától.
Szolidaritás.hu, a Klubrádió érdekvédelmi műsora.
Magyarországon mind a női foglalkoztatás aránya, mind pedig a gyermekvállalási kedvigen alacsony, bár a magyar nők egyre képzettebbek, ez sem a gyereknevelésben, sem pedig a munkaerőpiacon nem hasznosul eléggé. Szerepe van ebben a társadalom hozzáállásának is, valamint annak, hogy ameddig például a skandináv országokban 6 éves korig a gyerekek ellátására a GDP 1,5-2%-át költik, addig nálunk ez az arány mindössze 0,8%. Vendégem a stúdióban Szűcs Viktória, bölcsődei dolgozók szakszervezetének elnöke.
Jó napot kívánok, üdvözlöm a kedves rádióhallgatókat.
Szintén a stúdióban itt van Dobrev Klára, a miniszterelnök felesége, aki a szakszervezet háromnapos konferenciáján tart előadást a témában. Jó napot kívánok.
Jó napot kívánok.
És telefonon kapcsolódik be a mai beszélgetésbe Nagy Gáborné, a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségének alelnöke, egyben Dunaföldvár polgármestere. Háló, jó napot kívánok.
Jó napot kívánok, üdvözlöm én is a hallgatókat és a stúdióba résztvevőket.
Először akkor Dobrev Klárát kérdezem. A bölcsödékkel foglalkozunk, de a kérdés szorosan összefügg természetesen ilyenkor mindig a nők munkaerőpiaci helyzetével. Európában például azokban az országokban magas a gyermekvállalási kedv, ahol magas a foglalkoztatottság és a női foglalkoztatottság. Említhetjük az ír, a francia vagy a norvég példát. Nálunk pedig, hát ezzel ellentétben igen alacsony az a foglalkoztatási szint. Milyen megoldási javaslattal áll majd a résztvevők elé?
Hát azt hiszem, hogy ahhoz, hogy megoldási javaslattal előálljak, az túl bátor vállalkozás lenne részemről. Én nagyon örülök annak, hogy az utóbbi hónapokban kinyílt ez a vita, és lehet erről beszélni. A legfontosabb, amit az előbb mondott, hogy ez nem pusztán a karrierorientált önző nők, akik feltétlenül azonnal vissza akarnak menni dolgozni problémája, hanem igen, annak a problémája, hogy szeretnénk-e, hogy Magyarországon több gyerek szülessen. Márpedig, ha megnézzük a nyugat-európai példákat, akkor ott születik több gyerek, ahol a nők könnyen vissza tudnak menni dolgozni.
Hát azért ez náluk is probléma, azért tegyük hozzá.
Náluk is probléma, de igyekeznek ezért, mert biztos beszélgetni fogunk róla, hogy mi mindent lehet annak érdekében tenni. Sőt, a gyermekek olyan 1,5-2 éves kora körül visszamennek dolgozni. Ennek nagyon-nagyon sok feltétele van. Kell hozzá bölcsöde, amiből Magyarországon nagyon kevés épült az elmúlt 15 évben, 20 évben. A rendszerváltás után gyakorlatilag bezárták a bölcsödék jelentős részét. És kellenek hozzá olyan munkaadók, akik nem tekintik rossz és megbízhatatlan munkaerőnek a gyerekes anyukákat. Nagyon komolyak Magyarországon az előítéletek. Persze a kígyó a saját farkába harap, hiszen azért tartják megbízhatatlannak a kisgyerekes anyukákat, mert ráadásul nálunk a családi munkamegosztáson belül is a gyereknevelés, különösen a kisgyereknevelés, hát 80%-ban a nők feladata, és innentől kezdve belekerültünk az ördögi körbe, ahonnan valahonnan ki kell törni.
Nagyon-nagyon összetett ez a probléma. Ami számomra megdöbbentő volt, hogy európai szinten 6 millió nőről van szó, aki nem tud így emiatt elhelyezkedni, tehát ez igencsak nagy szám szerintem.
Hát Európában is nagy szám, Magyarországon is azt látjuk, hogy miközben a magyar foglalkoztatottsággal mindig problémák vannak, két nagy területen van nagy probléma. Az egyik, ez most nem a mostani beszélgetésünk témája, de a 8 általános vagy annál kevesebben végzettek, sokkal kevesebbet dolgoznak, mint Európa más országaiban, és a nők nálunk sokkal kisebb számban dolgoznak, mint Európa más országaiban. Ez egyébként az ország két nagy munkaerő tartaléka.
Megoldást jelenthetnének a bölcsödék, hallhattuk az előbb, de hát ez nem egy egyszerű kérdés. Egyelőre 150%-os a telítettség, tehát igazán nagy túlterheltségről beszélhetünk. Mit javasol a szakszervezet, hogyan lehetne a bölcsödék számát növelni, Szücsik Tória?
A szakszervezet azt javasolja a bölcsödék számának növelése tekintetében, hogy szükség van még több uniós forrásoknak az idei integrálására, ugyanis az idei regionális operatív programokra kiírt pályázatok bölcsöde férőhely építés tekintetében lezárultak. Úgy tudom, hogy ennek most az elbírálási folyamata zajlik, de ha azt mondom közép-magyarországi régióra példát megemlít, hogy 4-6 a nyertes projekt száma, akkor ez nem igazán valós bölcsöde fejlesztés lesz, hanem egy kicsit a lukaknak a befoltozása, és van olyan régió, ahova egyáltalán nem jutott ide uniós pénz, és azokat is preferálni kellene.
Nagy Gáborné, miben látja az okokat, a problémát? A pénzhiányban, vagy valami más okot is kell amögött keresnünk, hogy nem épül annyi bölcsöde, mint amennyi kellene?
Hát azt hiszem, hogy mindkettő. Dunaföldvár szerencsés volt, 2006-ban tudott a regionális operatív program pályázatából egy bölcsöde felújításra és férőhely bővítésre pályázatot nyerni, és ez azért nagyon jól megerősítette a dunaföldvári bölcsödét, és még mikrotérségből is hozhatnak ide gyerekeket. A másik dolog viszont az, hogy a bölcsöde az egyik legdrágábban fenntartható intézmény. Egy kicsit a beszélgetés előtt utána néztem, hogy nálunk hogy állnak a számok. A normatíva 547 ezer forint per férőhely. Az önkormányzati támogatás ehhez a mi kis 36 fős bölcsödénk esetében 383 ezer forint per férőhely. Ami azt jelenti, hogy 930 ezer forintba kerül tulajdonképpen nálunk egy bölcsődei férőhelynek a fenntartása. Ráadásul a bölcsődében a normatíva támogatást akkor kapja meg az önkormányzat vagy a fenntartó, hogyha teljesen kihasználja, tehát mind a 365 napot ott van a gyerek, hogyha a gyerek hiányzik a bölcsődéből, akkor kevesebb normatívát kap. Most ezt az önkormányzatok úgy próbálják kompenzálni, hogy túltöltik a bölcsödét, ugye ön is mondta, hogy 150%-ra túl vannak ezek a bölcsödék töltve. Nálunk a 120%-os túltöltés ellen is tiltakoznak már a bölcsöde dolgozói, azt mondják, hogy ez most már túl sok, pedig a gyerekek olyan nagy számban hiányoznak, hogy így 80%-os a mi bölcsödén kihasználtsága. Tehát 120%-ra van feltöltve, 80%-osan van kihasználva a bölcsöde. Tehát itt ez a többlet ráfordítás, ami gyerekenként önkormányzat éves költségvetésében 383 ezer forintot igényel. És hogy a kettőt összeteszem, akkor bizony ez már majdnem 1 millió forint, és ennyibe kerül egy gyereknek a bölcsödei ellátása.
A hölgyeket kérdezem itt a stúdióban, egyetértenek-e az előbb elhangzottakkal, tehát akkor a bölcsöde tényleg a legdrágábban fenntartható intézmény?
Biztos, hogy van olyan intézmény, ami sokkal drágább, de teljesen igaza van a polgármester.
És emiatt kell túltölteni?
Igaza van a polgármester asszonynak, csak gondoljuk végig, hogy egy jól működő bölcsödébe megfelelő számú és jól képzett dadus nénikkel, konyhás nénikkel, sokkal több pedagógus, bölcsöde pedagógusra van szükség, mint mondjuk akár mondjuk az iskolában adott esetben, hiszen a kisgyerekeknek ilyen az ellátás igénye. De most úgy gyorsan számoltam, amit a polgármester azt mondott, ha meg lehet tőle ezt kérdezni, akkor jól számoltam, hogy nagyjából egy olyan 15-18 millió forintba kerül az önkormányzatnak egy a bölcsöde fenntartása?
Nem, 27 millió forintba kerül a bölcsöde fenntartása egy évben. 36 férőhelyes a bölcsőde.
Ja, mert 30, igen, bocsánat, 30 gyerekre számoltam, és mekkora
Dunaföldön? 29 gyerekről tudtunk igazából elszámolni, mert a többiek azok hiányoztak, és ahogy említettem, 120%-ra volt föltöltve.
Azért is kérdeztem meg, mert értelemszerűen Magyarországon nagyon nagy különbség van település és település között. És vannak olyan települések, akiknek a 30 millió forint kigazdálkodása az óriási nagy problémát jelent, különösen Kelet-Magyarországon, vagy Észak-Magyarországon. És vannak olyan települések, ahol 30 millió forint kigazdálkodása kompromisszumokat jelent, hiszen a pénzt azt mindig nagyon sok mindenre el lehet költeni, de hát prioritási sorrend a díszburkolat, vagy a szökőkút fenntartásától kezdve a kulturális intézmény, sportrendezvény, vagy egész, egyéb rendezvények fenntartására mennyit költ a város.
Nekem folyamat.
Azért is kérdeztem, mert ez egy, nekem volt egy ilyen élményem, Veresegyházán adtunk át egy gyönyörű szép bölcsödét a polgármester úrral együtt. És a polgármester úr elmondta a saját megnyitó beszédében, hogy ez az első bölcsöde, és ennek az az oka, hogy a város egyébként kifejezetten a jobb módú magyar városok közé tartozik, munkahelyekkel, betelepülőkkel folyamatosan, de hogy mind ő, mint a képviselőtestület többi tagja kifejezetten bölcsöde ellenes, mert szerintük a bölcsöde nem jó a gyereknek. Ezért ők már nyertek pályázatot is, meg kaptak támogatást, és azt vissza is adták, és igazából soha nem akartak erre költeni, ugyan fantasztikus fejlődésen ment keresztül egyébként a város az elmúlt időszakban. És most már a lakosság nyomására engedve döntöttek úgy. Nem haragudott meg a polgármester úr, amikor megkérdeztem tőle, hogy egyébként a képviselőtestület hány százalék a férfi, középkorú férfi, kiderült, hogy elég sokan. Úgyhogy azt hiszem, hogy különösen egy olyan város, ahol polgármester asszony van, fogékonyabb erre a problémára. Sajnos azt látom, hogy nagyon sok helyen magát a kérdést sem nagyon hajlandóak megfontolni, mert a magyar attitűd az bölcsöde ellenes, és ezen jó lenne változtatni.
Igen, erről még beszélünk hamarosan, előtte gyorsan elmondjuk a legfrissebb közlekedési információkat.
Klubrádió, a társas adó. Közlekedési hírek.
A legfrissebb helyzet is egy kicsit standard helyzet, mert hogy a Margit hídról van szó, ami Buda felé elég nehezen járható. Nem a Margit körút irányával van probléma, hanem a lehajtással, mert az Üstökös utca felé csak egy sávon lehet lehajtani, és itt jelentősen föltorlódott a forgalom, a híd közepéig állnak az autók. Érdekes dolog ez, mert az Árpád fejedelem útján például egyáltalán nincs lassulás, és a Bécsi útról sem kaptunk torlódásról jelentéseket, könnyebben ki lehetne ott menni, hogyha nem kanyarodnának arra annyian. A 3-as főúton Gödöllőn a 26-os és 32-es kilométer között burkolatjeleket festenek fel, a félútpályát lezárták, a Mezőkövesdi elkerülő szakaszon pedig a 134-es és 140-es kilométer között az út mentén dolgoznak, itt csak egy sávban lehet közlekedni. A 20. kerületben a Kossuth-Lajos utcát újítják fel a fővárosban, a Mártérok útja és a Nagykörösi szervizút között csak fél pályán lehet közlekedni.
Dobszerda. Váradi Júlia portréműsora a Klubrádióban. Interjúk nem hétköznapi módon. Minden szerdán este 9-től. Reklám.
100, 99, 98, 97.
2008. október 14-én reggel 8 órától 100 akciós órán át akciós modellek várják az Opelnél. Opel Astra légkondicionálóval és további extrákkal akár 3 199 000 forintért. Fogynak az órák, fogynak az autók.
10, 9, 8.
A tájékoztatás nem teljes körű az ár ajánlott fogyasztójára. Az akcióval kapcsolatos minden további információért keresse a programban résztvevő Opel márka kereskedéseket.
Magyarországon minden harmadik ember jár patikába. Minden második ember gondoskodik valakiről. Minden századik embernek van patika kártyája. Ön mikor lép be a patika egészségpénztárba? patikapénztár.hu.
Ismeri a Mix magazint? Nem. Akkor keresse havonta a kiemelt árus helyeken, vagy az interneten www.mixonline.hu. Mix magazin, ahol a kultúra szórakozás.
Vágó István vagyok, ezúttal egy könyv szereplője. Arcnovellák, közelképek. 80 sorstársammal egy kötetben. Köztük 27 Kossuth, illetve Széchenyi díjas egyenlőre. 15 nő, 66 férfi. Ez véglegesnek tűnik, bár távolról sem ideális. Rendezők, olimpiai bajnokok, tudósok, színészek, zenészek, humoristák, írók, balerina, köztársasági elnök. Jó társaság. Remekül érzem magam benne.
Arató András új portrékönyve, az Arcnovellák, megvásárolható a könyvesboltokban.
Reklám hangzott el. Szolidaritás.hu, a Klubrádió érdekvédelmi műsora.
Már is folytatjuk a beszélgetést a stúdióban. Itt van még egy negyed óráig Szűcs Viktória, a Bölcsődei Dolgozók Szakszervezetének elnöke, Dobrev Klára, a miniszterelnök felesége, a telefonban pedig Nagy Gáborné, a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségének alelnöke. És hát akkor először Szűcs Viktóriának adnám meg a szót. Tegyük fel, hogy egyik pillanatról a másikra kétszer annyi bölcsöde lenne, lesz. Álmodozzunk erről. Lenne elég gondozónő ehhez?
Ez szép álom, és reméljük, hogy meg is tud ez valósulni Magyarországon.
Mert hogy 2010-re ezt kellene teljesítenünk,
igen,
azért is kérdezem.
2010-re teljesíteni kell, ami a magánvéleményem ezzel kapcsolatban, hogy én nem látom azt, hogy ez 2010-re fog tudni teljesülni. És ami a gondozónőket illeti, pedig azt kell elmondani, hogy nem lenne jelenleg szakképzett gondozónő, ha kétszeresére duplázódna a jelenlegi intézményhálózatunk.
Tehát akkor ez fokozatosan ezt az ágazatot is kellene erősíteni. Van erre eszköz a kezükben?
Mi nagyon szeretnénk, hogy a sokat ígért, számunkra sokat ígért főiskolai képzés beindulhasson. Amit megtudtam ezzel a témával kapcsolatosan, hogy most a MAB elfogadta október 3-ai ülésén a kisgyermeknevelő gondozó szakképzés beindítását. Tehát és már látjuk a fényt az alagút végén, hogy lesz egyszer főiskolai képzésünk, de én ezt 2009. szeptembere vagy 2010. februárja előtt nem látom megvalósíthatónak, hogy ez be tud ténylegesen indulni, és mire onnan kijönnek a hallgatók, és egyáltalán a szakmájában maradnak-e, és nem pedig máshol elhabzsolja őket a piac, tehát addig nem látom a bölcsődei gondozónői utánpótlás biztosítását.
Hát nem könnyű a kérdés. 2010, még maradjunk ennél a számnál, meglátjuk, hogy lesz-e 2,5-szer több bölcsődei hely, vagy nem. Ehhez azonban a munkaerőpiacnak, a munkahelyeknek is át kell alakulni, amit már Dobrev Klára említett egy pillanatra, hogy legyen részmunkaidős foglalkoztatás, hogy legyen családbarát munkahely. Milyen eszközök, milyen javaslatok vannak arra, hogy ez meg is valósuljon?
Muszáj még egyet hozzátenni a részmunkaidős foglalkoztatáson és a családbarát munkahelyen túlmenőnek, és ezt mindig hangsúlyozom, a családon belüli munkamegosztást. Ezt azért fontos elmondani, mert amikor azt mondjuk, hogy Magyarországon nem kiegyensúlyozott a családon belüli munkamegosztás, akkor én nem a főzésre, a takarításra és a bevásárlásra gondolok. Azt mutatja minden kutatás, hogy ez egyébként a háztartási munkának kifejezetten a kisebbik részét veszi el, bár nem állítom, hogy könnyű, sőt elég terhes részét. A háztartási vagy családon belüli munkának több mint 70%-a az a gyerekkel kapcsolatos munka. Elmenni a gyerekért, megvásárolni a gyereknek, amire szüksége van, szülői értekezletre járni, tanulni vele, nevelni, játszani. Magyarországon abban vagyunk sereghajtóak Európában, hogy a kisgyerekkel való foglalkozás is túlnyomó részt a nőkre hárul, ebből a férfiak többsége nagyon keveset vesz ki. Többek között azért is, és megint egy ördögi körben vagyok, és azért örülök neki, hogy erről tudunk ennyire nyíltan beszélni, mert szerintem az az első lépés, hogy kitörjünk belőle, azért, mert értelemszerűen a férfiak azok, akik többet keresnek, tehát sokkal jobban vigyáznak egy családon belül a férfi munkahelyére, mint mondjuk a nő munkahelyére. De a nők azért keresnek kevesebbet, ugyanabban a munkakörben is, több mint 10%-kal, sőt, néha jóval többel is kevesebbet, mint a férfiak, 17-20 is lehet. Azért keresnek jóval kevesebbet, mert a magyar munkaadók a kisgyerekes anyukákat megbízhatatlan munkaerőnek tartják. És innentől kezdve nem hajlandóak, sőt, nem is nagyon szeretik őket alkalmazni. Sokkal nehezebben jut ugyanolyan feltételek mellett egy nő munkához gyerekkel, mint egy férfi, és azért tartják megbízhatatlan a munkaerőnek, és akkor most megint kezdhetném előről, mert a nőnek kell otthon maradnia, hogyha beteg a gyerek, a nő megy érte a bölcsödébe, stb. Ezért tartottam ezt fontosnak elmondani, mert egy piacgazdaságban elsősorban a munkaadók mentalitásán kell változtatni annak érdekében, hogy legyen részmunkaidő, vagy pedig foglalkoztassák a kisgyerekes anyukákat. Merném mondani, elég bátor lesz a mondat, amit mondok, ma a gyerzsről gyedrölt visszatérő kismama az egyik legolcsóbb munkaerő. Azért, mert a gyerek egy éves kora után visszamehet úgy dolgozni, hogy megtarthatja a gyest, ez ugye etetünk ide be plusz bevétel. Ráadásul nagyon komoly járulék kedvezménye jár a gyesrögyedről visszatérő kismamák alkalmazásakor. Tehát, hogyha nem lennének a pusztán racionális, hogy tetszik, pénzügyi számítást végeznének a munkaadók, akkor azt kellene látnunk, hogy kapkodnak a kisgyerekes anyukák után, és semmi más nem akarnának, mint gyesrögyedről visszatérő anyukákat foglalkoztatni. Ennek sajnos pont az ellenkezőjét tapasztaljuk, mert, és ez a legfontosabb, ezt az előítéletet a munkaadókban meg kell törni. Ehhez egyébként változnia kell a családon belüli munkamegosztásnak is, szóval ezért elég komoly feladatunk van.
Polgármester asszony, remélem, hogy hall minket továbbra is. A települések foglalkoztatási gondjain enyhíthetne, segíthetne egy-egy bölcsöde, hiszen ugye munkahelyek is létesülnének, másrészt emellett az anyukák is el tudnának helyezkedni, ismét munkába tudnának állni. Milyen segítséget várnak ez az önkormányzatok, és mit tudnak tenni az önkormányzatok?
Amiről beszéltem az előbb, ez a hefopos pályázat, tulajdonképpen nálunk is két fő foglalkoztatását biztosította, mert annyival tudtuk növelni a bölcsődei létszámot, ugyanakkor pedig nagyon sokan várnak bölcsődei elhelyezésre is. Elsősorban azokat a kisgyermekeket vesszük föl a bölcsödébe, akinek a szülője el tud helyezkedni, dolgozni. Tulajdonképpen ezzel is segíteni szeretnénk az ő visszailleszkedésüket. Való igaz az, hogy nagyon nehezen tudnak munkahelyet találni azok a kismamák, akiknek egészen kicsi gyermekük van. Ezért én is azt gondolom, hogy borzasztó fontos az, hogy a rövidített munkaidőbe vagy részfoglalkozásba tudjanak legalább elhelyezkedni ezek az édesanyák, mert nagyon nehéz egy keresetből manapság megélni, és ugye a kétkeresős családmodell alakult ki Magyarországon, és korábban ennek volt a gyakorlata. Ez az utóbbi időben egy kicsit megbillenni látszik. Ez az egyik, ugye, hogy a férfiak általában többet keresnek, ugyanakkor azt se felejtsük el, hogy vannak olyan törekvő és karriert is építő hölgyek, akiknek tényleg keresett szakmájuk van, és ők nagyon jó lenne, hogyha szintén visszatudnának menni a szakmájukba és elhelyezkedni a munkaerőpiacon.
Szemléletváltásról beszélgettünk, felhoztuk az apukákat, akiknek jobban részt kellene venniük a családi munkamegosztásban, az önkormányzatok döntéshozó férfiairól is tettünk egy kis kitérőt, hogy őnekik is azért együttérzőbbeknek kellene lenniük, és egy picit jobban felismerni ezt a problémát, és a véleményem szerint a nőknek is el kellene hinni, hogy ebben nekik milyen jogaik vannak, és mi az, amit el lehetne érni. Önök szerint mi az, amin elsősorban elsőként változtatni kell, és hogyan lehet ezt megtenni? És akkor mindegyiküktől egy-egy javaslatot várok. Szics Viktória.
Én azt gondolom, hogy a nők rugalmas foglalkoztatása melletti folyamatos lobbizás a legfőbb feladata most a szakszervezetünknek. Már csak azért is, mert a 99% a női munkavállalókból áll. A részmunkaidős foglalkoztatások preferálása szintén nagyon fontos feladat, és én még, ember nem feltétlen női, de a vállalati bölcsödei rendszeren újra elgondolkodnék, hogy valamilyen olyan támogatásba építeni vállalati bölcsödéket, hogy megérje a vállalatnak, és adhassa akár béren kívüli juttatásként a dolgozójának is, mert ezáltal foglalkoztat is nőket, és biztosítja is a kisgyermekek felügyeletét. Úgyhogy ebbe próbálunk tevékenykedni.
Dobrev Klára.
Hát nagyon sok szó esett arról, hogy milyen bölcsődeépítési programok indulnak, családi napközikről még nem is beszéltünk. Én egy másik részét hangsúlyoznám ismételten. Ahhoz, hogy a munkaadók hajlandóak legyenek részmunkaidőben foglalkoztatni, aminek egyébként a jogszabály is, sőt az anyagi feltétele is megvannak, tehát nem jár rosszabbul, ahhoz muszáj azon az attitűdváltáson átmenni, hogy a 4 órában dolgozó nő az legalább olyan jó munkaerő, vagy 2-4 órában dolgozó nő az legalább olyan jó munkaerő, mint egy 8 órában dolgozó férfi. Ehhez még nagyon sokat kell tenni.
Nagy Gáborné?
Ez a részmunkaidő, én azt gondolom, egy nagyon hasznos dolog, és nem csak a munkavállalók, hanem a munkáltatók szempontjából is. Én azt tapasztalom, itt nálunk van néhány olyan áruházlánc, ahol 5, illetve 6 órába foglalkoztatják a főleg női munkaerőket. 5 óra alatt bizony eléggé elfáradnak, de 5 óra alatt intenzíven dolgoznak. Tehát ilyen szempontból biztos, hogy a munkáltató számára ez nagyon hasznos. Ugyanakkor visszatérve arra, hogy az önkormányzatok hogyan tudnak segíteni, most egyelőre a 10 000 lakos feletti településeken kötelező a bölcsödének a működtetése, és bizony vannak olyan települések 10 000-nél nagyobb lakosság számmal, akik mégsem tudják fönntartani a bölcsödét, és szó esett arról is, hogy vannak egy kicsit jobb helyzetben lévő és rosszabb helyzetben, anyagi helyzetben lévő települések is. Hát bizony azt gondolom, hogy ez elsősorban az önkormányzatoknál anyagi kérdés, amellett természetesen, hogy biztos vagyok benne, hogy azok a női polgárok,